Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. A HunRen Magyar Kutatási Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársai a SWIFT projekt keretében folytatják a napfizikai jelenségek földi mágneses környezetre gyakorolt hatásának tanulmányozását. A kutatást az Európai űrügynökség pályázatán elnyert támogatásból indították el, és a vizsgálatokhoz több nemzetközi, földkörülkeringő űrmisszió mérési adatait használják fel. Kovács Péterrel, a HunRen Magyar Kutatási Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos főmunkatársával beszélgettem.
Az űridőjárás az viszonylag új keletű fogalom, bár azt hiszem, hogy azért már egy inkább bekerül a köztudatba. Ha egy mondatot meg kéne összefoglalni, akkor talán azt lehetne mondani, hogy olyan elektromos mágneses folyamatoknak az összessége a Föld körüli mágneses térben, amelyeknek a közvetlen kiváltója a nap, illetve a napon létrejövő dinamikai változása. Ha tovább megyünk és kicsit analógiát keresünk a földi időjárással, akkor ugye azt mondhatjuk, hogy ahogy a földi időjárás is hatással van, befolyásolja a mindennapjainkat, befolyásolja az infrastruktúránkat, földi infrastruktúránkat, adott esetben károkat is okozhat a földi infrastruktúrában, ugyanez igaz az űridőjárásra is. Talán annyi különbséggel, hogy az űridőjárás esetén ugye nem csak a földi infrastruktúránk lehet veszélybe, hanem azok az eszközök, amiket az űrben telepítünk, illetve az űrről kommunikálunk is vele a Földön. Tehát mondjuk előfordulhatnak olyan állapotváltozások a Föld körüli térségünkben, amik befolyásolják a kapcsolatot a földi vevőállomások és adott űreszközeink között. Ilyeneket ugye leggyakrabban a GPS-es kommunikációt szokták ilyen esetekben említeni, ami ugye nyilvánvalóan a földi navigációt tudja befolyásolni, illetve zavarni. Ugyanez igaz az ilyen telekommunikációs kapcsolatokra is, ami ugye megzavarhatja rádió, TV adásokat, illetve hát ugye a mobiltelefonos kapcsolatainkat. Tehát ilyen befolyásoló hatásai lehetnek az űridőjárásnak, illetve hát ugye közvetlenül az űreszközeinket is sértetik, tehát olyan eszközöket, amik kint vannak az űrben, közvetlenül rongálhatnak, és ezáltal is sérthetik a földi mindennapjainkat, életünket.
Mik okozhatnak ilyen anomáliát, például egy napkitörés?
Igen, egy napkitörés tipikusan egy olyan hatás, ami befolyásolja a földi infrastruktúránkat. A nap az központi csillagunk nem egy állandó csillag, számtalan változás dinamikai folyamat zajlik le a felületén. Ezek egy része az véletlenszerűen alakul ki, ugyanakkor tudjuk, hogy van egy hozzávetőleges napaktivitási ciklus is, amit ilyen 11 éves ciklusnak szoktuk nevezni, illetve szigorúbb értelemben 22 éves ciklusnak is. A 11 év az időszak, amikor a napnak a mágneses pólusai előjelet váltanak, tehát a északi pólus délivé vált, a déli pólus északivá vált, tehát a 22 év kell ahhoz, hogy egy eredeti állapot visszaálljon. És amikor ennek az aktivitási ciklusnak az aktívabb időszaka van, akkor a napon egyre gyakrabban jelennek meg ilyen aktív területek. Ezeket egyébként akár távcsöveken, megfelelő szűrőkön, fényszűrőkön keresztül láthatóak is, ezek a úgynevezett napfoltok. Napfoltokkal kapcsolatban, ahogy említett, a napkitörések, flerek jelenhetnek meg, és ezek valóban hatással lehetnek a földünk földi űridőjárásunkra. Most ami még lényeges, hogy az aktívabb időszakban ezek a aktív régiók a nap felszínén egyre inkább a nap egyenlítői szélessége körül vagy a közelében helyezkednek el, tehát azon a szélességen, ami egybeesik a Föld keringési síkjával is, tehát hogyha onnan kijön egy ilyen aktívabb hatás, akkor az közvetlenül elérheti a Földünket is.
Az űridőjárás előrejelezhető?
Bizonyos szempontból előrejelezhető, igen, és hát erre vonatkozólag speciális űridőjárási központok is üzemelnek, működnek a Földön több helyen is. Ugye egyrészt vannak űreszközeink, amik folyamatosan figyelik a napot és a napon lévő változásokat. Hát ezek közül talán a legismertebb a Solar Dynamic Observatory, ami ugye a Föld körüli pályán kering, és ugye a földi mágneses térrészben helyezkedik el. Ez folyamatosan pásztázza különböző hullámsávokon a napnak a felszínét, és tudja jelezni, hogyha valamilyen aktívabb fázis veszélyeztetheti a Földünk mágneses környezetét. Illetve vannak a Föld és a Nap közé telepített űreszközeink is, ezek a napszélben helyezkednek el, úgynevezett Lagrange pontokon, ilyen gravitációs egyensúlyi pontokban, tehát nem keringenek egy égitest körül, hanem nagyjából fixen, hát nagyjából, ezt persze hangsúlyosan mondom, nagyjából fixen a Föld és a Nap között a napszélben helyezkednek el. A napszélnek a részecske összetételét, a mágneses terét, az intenzitását, energiáját tudják folyamatosan monitorozni, és adott esetben ugye jelezni az földi űridejási központoknak, hogyha valamilyen űridejási esemény várható.
Konkrétan az önök kutatásai mire irányulnak? Mi a cél?
Hát a célunk az, hogy hát egyrészt ezeket a folyamatokat megfigyeljük. A folyamatok közül hát kettőt említenék. Egyrészt elektromos áramokat, amik a Föld körül keringenek, és akkor erősödnek föl, amikor ilyen űridejási események bekövetkeznek. Tehát ezek egyrészt a föld körül keringenek egy olyan 20-30 ezer kilométer távolságban, illetve hozzánk közelebb is, tehát pár száz kilométeres magasságban, az ionoszféra magasságában. Ezek az áramok ugyanis olyan mágneses változásokat tudnak létrehozni, amik járulékos elektromos tereket indukálnak a Föld kérekben, illetve közvetlenül elektromos vezetékekben is a Földön, és ezek a járulékos elektromos terek, extra áramok komoly meghibásodásokat okozhatnak az földi elektromos hálózatokban is. Tehát ez egy plusz, és talán az egyik legsúlyosabb űridejási következmény lehet, hogy elektromos hálózatok sérülnek meg, és egész nagy területeket boríthatnak sötétségbe. Erre több példa is volt a nem is olyan régmúltban, tehát például 2003-ban volt egy hatalmas áramkimaradás Észak-Amerikában, Észak-Európában, sőt úgy tudom, még Dél-Afrikában is, ilyen hatások miatt. Tehát először ezeket az áramokat vizsgáljuk, illetve próbáljuk a kapcsolatukat, az intenzitások, előfordulásaik kapcsolatát tanulmányozni a nap dinamikai változásaival, illetve hát a napszélben lévő dinamikai változásokkal összefüggésben. A másik ilyen folyamat, ami talán egy kicsit furcsán hangozhat, az a turbulencia, az úgynevezett magnetohidrodinamikai turbulencia, ami talán azért hangzik furcsán, mert a turbulenciával alapvetően ugye a folyadékok áramlása kapcsán van valamiféle fogalmunk vagy képünk, de hát igazolható, hogy a részecskék áramlásában, a mágnesezett térben való áramlásában hasonló turbulens folyamatok létrejöhetnek. Egyébként egy svéd fizikus, Hannes Alfvén, ennek kimutatásáért kapott Nobel-díjat a múlt században. De hogyha nem akarunk nyilván az egyenletek szintjére menni, akkor az ön, illetve a hallgatók emlékezetébe idézek néhány sarki fényről készült fényképet, amiken szintén láthatóak ilyen turbulens jelenségek. Ugye a sarkfények, de számtalan kép kering az interneten. A egyik jellemzőjük hogy van egy ilyen sávos szerkezetük. A sávos szerkezet az a mágneses erővonalakat jelenti, azokat az erővonalakat, amin keresztül nagy energiai részecskék érkeznek meg be a felső légkörünkbe, és ott gerjesztenek részecskéket, és a gerjesztés utáni kisülés okozza a fényjelenséget. A sávos szerkezet mellett viszont sok esetben megfigyelhetőek ilyen örvénylő áramlások is, nagyon hasonló örvénylő áramlások ahhoz, mint amit a folyadékok esetén látható. Most a turbulencia mi esetünkben amiatt lényeges, mert ezek az örvények azok, amik a nagy térskáláról az energiákat leszivárogtatják, lecsorogtatják olyan szintekre, olyan kis tértartományokra, ahol már az egyes részecskéknek a gerjesztéséhez tudnak hozzájárulni, és ezek a gerjesztett, termikusan gerjesztett részecskék azok, amik az elektromos áramok, amikről korábban beszéltem, elektromos áramok létrejöttében szerepet játszanak.
Nemzetközi mérési adatokkal is dolgoznak, majd hogyan lehet ezekhez az adatokhoz hozzájutni?
Űreszközöknek a méréseit használjuk föl, és ezek ugye a NASA, az amerikai űrügynökség, illetve az európai űrügynökség, az ESA-nak általában a műholdjainak a mérései, és ezek a legtöbb esetben, hát a mi esetünkben minden esetben, tehát az összes mérésünk az publikus adatbázisokban elérhetőek. Tehát vagy központi adatbázisokból tölthetőek le az összes műholdnak az adatai, vagy speciális műholdaknak az adatbázisából szedhetőek azok az adatok, amiket mi felhasználunk.
Sigma, a holnap világa.
A Meteorológiai Világszervezet előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki, amely felválthatja a mostani semleges óceáni és légköri viszonyokat. A jelenség 2-3 fokkal csökkenti a tengervizek hőmérsékletét, ami 2022-ben globális aszályt okozott. Az éghajlatkutató szerint azonban mára a legnagyobb hatást az ember fejti ki. További részletek Tatár Tímeától.
A La Niña az El Niño hideg fázisa, egy időszakosan ismétlődő természeti jelenség, amely a trópusi csendes óceánban fordul elő, és az átlagosnál hidegebb tengervizet jelent. A jelenlegi, semleges óceáni és légköri viszonyok után a Meteorológiai Világszervezet most a La Niña érkezésére figyelmeztet, mondta el Lakatos Mónika, a Hungaromet éghajlatkutatója.
Az ENSO jelenség egyértelmű hatása a trópusi területeken kimutatható a csapadékeloszlásban, tehát ott a korai veszélyjelző rendszereket is erre a jelenségre alapozzák. Általában ez a hidegvízzel járó La Niña fázis az elmúlt években kimutatható hatással volt a légköri nedvességre, tehát például a 2022-es globális aszályhoz hozzájárult, ugyanis a hidegebb tengervíz kisebb mértékű párolgást és szárazabb légkört eredményez, és ezzel egy időben a kisebb nedvesség tartalmú légkörben a felhőzet mennyisége is kevesebb, tehát így erőteljesebb a napsugárzás, ami ahhoz hozzájárul, hogy hosszabb, melegebb időszakok alakuljanak ki.
A trópusi csendes óceánon kialakuló La Niña hatását elnyomják, torzítják a Közép-Európa éghajlatát meghatározó nyugati szelek, tette hozzá az éghajlatkutató.
Az ENSO és a Kárpát-medence időjárását meghatározó cirkuláció között nagyon nehéz az egyértelmű kapcsolatot kimutatni. Most erősödő La Niña fázis egyáltalán nem biztos, hogy egyértelmű hatással lesz a Kárpát-medence térségében az időjárási viszonyokra. Nagyon sok egyéb tényező is befolyásolja, hogy éppen milyen csapadékellátottság, illetve mennyire lesz hideg vagy meleg az ősz. Voltak olyan La Niña helyzetek, amikor az átlagosnál csapadékosabb volt a nyár, de például 2022-ben globálisan aszályos állapot alakult ki, ez vélhetően a La Niña jelenségnek volt köszönhető.
Az El Niño és a La Niña fázis nyomon követése azért is fontos, mert egy nagy területen kialakuló pozitív vagy negatív hőmérsékleti anomália a globális felszínhőmérsékletben is jelentős változást okozhat, folytatta Lakatos Mónika.
Nagyon sokáig az El Niño évek, tehát amikor nagy területen volt az átlagosnál jóval melegebb a tengervíz a csendes óceán trópus területein, azok voltak a rekordmeleg évek, az utóbbi években viszont már kifejezett La Niña, illetve semleges fázisú években is az átlagosnál jóval magasabb volt a felszínhőmérséklet. Tehát az utóbbi évek magas globális felszínhőmérsékletét az emberi tevékenység miatti hőmérsékletemelkedés okozta.
Vagyis az emberi hatás egyértelmű, foglalta össze a Hungaromet éghajlatkutatója.
Sigma, a holnap világa.
Kritikus mértékű az aszály, de a Balaton nem fog kiszáradni, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója. Vasas Gábor professzort, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát Herceg Zsolt kérdezte.
Az élővilág szempontjából kritikus volt idén nyáron a Balaton vízállása?
A Balaton kapcsán a legkomolyabb félreértés, és sokkal több, mint félreértés, ami van, az a vízszint, illetve a vízszint játéka kapcsán van, és ez az állandó őrület, hogy mikor szárad ki a Balaton. Szeretnék gyorsan megnyugtatni mindenkit, egészen pici a valószínűsége, sőt, szinte kizárom, hogy az elkövetkezendő években ki száradna a Balaton. Egy természetes, sekély tóról beszélünk, amelybe, hogyha nagyobb mennyiségű csapadék esik, akkor annak a vízszintje megnő, és természetesen, mikor kevésbé esik, erőteljesebb a párolgás, akkor lentebb megy a vízszintje. Ennek a víznek a játéka rettenetesen fontos egy olyan érzékeny tó esetében, mint a Balaton. Abban az évben, amikor sorra tűnnek el egymás után kisvizek az országba, kritikusnál kritikusabb vízszinteket jelentenek a Dunából, a Tiszából, és azt kell mondjam, hogy olyan vízfolyásokról, amelyeknél, hogyha esetleg nem lennének megfelelő gátak, megfelelő létesítmények, tulajdonképpen teljesen ki lennének száradva. A minimális szinte eddig 70 centi volt a Balaton esetében, és szokták mondani, hogy az optimális a 110, illetve most úgy határozták meg a 120. Szeretném mondani, hogy egy természetes víztér esetében nem az az optimális, hogy mit tartunk, és minél magasabb legyen ez a szint. A legoptimálisabb az, hogyha van egy víznek egy ilyen jellegű játéka. Természetesen nagyon furcsa ezt látni, főleg a nyári időszakban, hogy a víz valamikor lentebb van, visszahúzódik, de ezt centiméterről centiméterre, és ezt gyakorlatilag ilyen vészjósló előrejelzésekkel kommentálni, ezt nagyon nagy butaságnak tartom. Szeretném mondani, hogy 2002-ben, 12-ben, 13-ban jóval, de jóval lentebb volt a Balaton szintje. Ebben az évben, hogy itt tart a Balaton, ez nagyon érdekes, azt kell mondjam, nincs annyira lent a vízszintje, mint ami asszály érte ezt az országot, és éri ezt az országot. A Balatonnak a felülete megközelíti a 600 négyzetkilométert, és a vízgyűjtője megközelíti a 6000 négyzetkilométert. Alapvetően az erre hulló csapadék mennyisége nagyon meghatározza. Ez a tájéka az országnak, nem azt mondom, hogy nem a szájos, ez valami borzasztó, ami ebben az évben van, és az elmúlt években is attól tartok, hogy az elkövetkező időszakban lesz, de nem ez a legkritikusabb része az országnak, tehát ott egyébként pont az egyik legfőbb befolyó egyébként a Zala, és annak a vízgyűjtője esetében az odahulló csapadéknak a mennyisége fontos. Nem állunk olyan rettenetesen rosszul, szó sincs róla, hogy jól állnánk. Szörnyű viszonyok vannak egyébként a különböző Magyarországot érintő vízgyűjtőket érintve, és ez egyébként igaz a Balatonra is, és itt azért említsük meg, hogy ez egy igazán magyar, ez egy igazán a mi vízünk, a Balaton, mert nagyon sok víztér esetében mondhatjuk el, hogy nagyon sok esetben valamilyen másik szomszédos országnak a viszonyai határozzák meg a mennyiség és a minőség viszonyokat. A Balaton esetében nem. Balaton esetében tulajdonképpen egy olyan zárt rendszerről beszélünk, hogy maga a vízgyűjtője is ide az ország határon belülre esik. Az egy másik dolog, hogy az elfolyás kapcsán a Duna vízgyűjtőhöz egy kicsit hozzákapcsoltuk, és ez különböző jövevényfajoknak egyébként kedvezett az elmúlt 150 évben, de összességében azt kell mondjam, hogy ez a Balaton jó értelemben és rossz értelemben is, ez a mi ügyünk, nekünk kell foglalkozni, ez ránk tartozik.
Szigma, a holnap világa.
A Pilisi Parkerdő ZRT tájékoztatása szerint a városi erdőket a klímaváltozás gyorsabban és nagyobb mértékben érinti. Ezért olyan fafajokat kell ültetni, amelyek képesek lesznek alkalmazkodni a 30-50 év múlva várható körülményekhez, továbbá fokozni kell az erdők biodiverzitását. Kalapos Mihály mondja el a részleteket.
A városi erdőket a klímaváltozás gyorsabban és nagyobb mértékben érinti, mint az egyéb erdőterületeket, kezdte a Pilisi Parkerdő ZRT budapesti erdészetének vezetője.
Abból fakadóan, hogy maga a nagyvárosi környezet is egy hatalmas terhelést jelent az erdők számára, és ez a kettő hatás együttesen jelentkezik, ebből fakadóan tényleg itt sajnos a tünetekkel sokkal-sokkal előbb találkozunk.
Ritling István szerint a tünet a hőmérséklet és a víz útján keresztül jelentkezik.
Gyakorlatilag a városban, ami önmaga egy hőszigetet képez, ugye a hatalmas beépített területekkel, a hatalmas betonfelületeken keresztül, sokkal gyorsabban és sokkal nagyobb mértékben melegszik föl, így itt az itt lévő erdőterületeket ez a hőmérséklet sokkal erőteljesebben érinti. Illetve ha magasabb a hőmérséklet, akkor azzal arányban a pároloktatás is sokkal nagyobb mértékben fog jelentkezni, amit tovább terhel az, hogy mi itt a városban mind a hatalmas feleteket már lebetonoztunk, a vizet elvezetjük róla, megszüntettük azokat a többletvizeket, ami pedig ezeket az erdőterületeket a talajban eltárolódva segíthetné.
A Pilisi Parkerdő ZRT az Erdészeti Tudományos Intézettel együttműködve készített klímaszcenáriókat, mondta Ritling István.
Ez egyértelműen azt mutatja, hogy egy sokkal melegebb, sokkal szárazabb klímába fognak az itteni erdőterületek elhelyezkedni. Például a pesti oldalon az eddigi erdőstyepp helyére valószínűleg sztyepp klíma fog bevonulni, és így nekünk ma már olyan fafajokat kell ültetnünk, amelyek jó eséllyel képesek lesznek alkalmazkodni a 30-50 év múlva várható körülményekhez, hiszen akkor azok a fák lesznek azok, amelyek erdőként fogják szolgálni az itt élő lakosságot.
Továbbá a budapesti erdők biodiverzitását kell fokozni, hiszen ezáltal az erdők egészségét tudják javítani. A fővárosban az erdő mást jelent az embereknek, sokkal erősebb a kötődés, mint vidéken, tette hozzá a Pilisi Parkerdő ZRT budapesti erdészetének vezetője.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Csandrás.